Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, akiben belé folytattam a szót az utolsó percekben, mint az elmúlt műsor és utolsó perceiben, a forint árfolyamát elemezted, akkor maradunk és továbbra is ennél a témakörnél, amely a nyára való tekintette tényleg rendkívül érdekes, és az is, hogy ti is, mármint a Raiffeisen Bank elemzőközpontja, meg a kormány is, pontosabban a pénzügyminisztérium nagyjából hasonló árfolyamon számolta ki a következő évi költségvetést.
Igen, ez a 380 körüli ugye euró-forint árfolyam, és éppen ugye a szünet előtt arról volt szó, hogy minek köszönhetjük a forint árfolyamának a tavalyi szintekhez képest történő erősödését, stabilizálódását, és itt a legnagyobb hatású tényező az a cserearányoknak, kereskedelmi cserearányoknak a visszaállása, a tavalyi év jelentős romlását követően egy javulás ebben a tekintetben. Hát ugye a gázárak, európai gázárak aktuálisan 30 euró alatt vannak megavattonként, tehát azért ez azért magasabb, mint a 2021 közepe előtti átlagos árszínvonal, de hát messze-messze alatta vannak a tavalyi évben, vagy akár a tavaly előtti év második felében látott szinteknek, tehát van egy kedvező környezet, ez nagyon jelentős mértékben javítja a magyar külső egyenleget, tehát azt látjuk, hogy a külkereskedelmi egyenlegnek a kisiklása az már a múlté, tehát újból többlet van a külkereskedelmi egyenlegben, a folyófizetési mérleg, amit ugye a Nemzeti Bank havonta közöl, abban azért azt látjuk, hogy nulla közeli már az egyenleg, összességében vannak mínuszos hónapok, de egyre több az olyan hónap, amikor enyhén többletet mutat a folyófizetési mérleg egyenlege, tehát a tavalyi nagyon jelentős hiány, ugye itt a GDP-nek nagyjából a 8%-át érte el a folyófizetési mérleg hiánya, ez közelít a nullához 2023-ban, ez egy óriási nagy változás a magyar gazdaság.
Mi az, ami befolyásolhatja a forint árfolyamának alakulását, és egyébként hogy látjátok a következő hónapokra nézve a kurzust, lehetséges voltát?
Hát ugye azt lehet mondani, hogy minden is képes befolyásolni a forint árfolyamát. Nagyon sok olyan dolog van, amiről ma még nem is gondoljuk, hogy majd befolyásolni tudja és fogja a forint árfolyamát. Tehát azért velünk van egy jelentős bizonytalanság, és azért azt látjuk, hogyha hirtelen a nyugalmat a piaci nyugalmat megzavarja valami hír, akkor a forint képes nagyon gyorsan elmozdulni, és nagy mértékben elmozdulni, akár a 370-es, akár a 380-as szintről, és napokon belül 10-15 forintos árfolyam gyengülést bemutatni az euróval szemben. De én azt gondolom, hogy ez a legmeghatározóbb folyamat, ez kitart. A magyar külső egyensúllyal kapcsolatos aggodalmak azok már a múlté. Vannak itt problémák a belső egyensúllyal, tehát azt látjuk, hogy az egy nagyon nagy kihívás a költségvetési politika számára, hogy hogyan tudja az idei évre tervezett GDP arányosan 3,9%-os hiánycélt megvalósítani. Az is egy nagy kihívás, hogy a jövő évi 2,9%-os hiánycélt hogyan tudja megvalósítani, miközben egyébként pont a megemelkedett kamatszint miatt az államadósság finanszírozásának a terhei meredeken emelkednek.
Hogy látod egyébként jövőre, hogy cirka 3000 milliárd forint lesz a kamatkiadás? Azért ez nem kevés. Mekkora tehertétele lesz ez a központi költségvetésnek?
Hát óriási.
Ilyen számot már azért nem nagyon láttunk mostanság.
Hát soha nem láttunk. Ugye itt a érdemes GDP arányában nézni azt, hogy mekkora a kamat teher, tehát mekkora az államadósság finanszírozásával kapcsolatos teher, és ez a nagyon alacsony kamatok időszakában ez a GDP-nek a 2,1-2,3% közötti érték volt.
Hát akkor volt nagyjából 1000 milliárd forint körül és, a adósságszolgálat, igaz?
Igen, de ugye itt az infláció miatt tehát minden sokkal drágább lett, tehát érdemes a GDP arányos mutatóra figyelni, mert ugye ez az, ami megmondja, hogy mekkora ez a ténylegesen ez a teher, és ez 4% közelébe emelkedik, tehát közel megduplázódik. Miközben ugye a hiányt, ami 2020-ban, 21-ben meghaladta a GDP 7%-át, tavaly a GDP 6%-át, azt le kell csökkenteni idén 4% alá, jövőre 3% alá, ez a vállalása a magyar kormánynak, amiből az adódik, hogy hát tehát az úgynevezett elsődleges egyenleget, ami nem tartalmazza az államadósság finanszírozásának a költségét, tehát ami ténylegesen a működési költsége és a működési költségből adódó államháztartási hiány, ezt egy nagyon-nagyon jelentős mértékben át kell, nem is csak, hogy a hiányt le kell faragni, hanem át kell fordítani a jövő évre többletbe.
Látsz olyan mozgásteret, amelyeket a kormánynak megváltozott körülmények miatt pozitívumot hozhat?
Látok.
Például energiárakról beszéltünk, van egy rezsővédelmi alapunk.
Számból vetted ki a szót. Tehát pont ezt akartam mondani, hogy ugye az idei évre nagyjából 2600 milliárd forint lett betervezve, amit a rezsivédelmi alapból, ugye a rezsitámogatásokra gondolt fordítani a magyar kormány. Ugye az első fél évben ebből nagyjából 1000 milliárd forintot használt fel a kormány, de egyébként, hogyha megnézzük a tendenciát, akkor azt látjuk, hogy az első negyed évben nagyjából 850 milliárdot, és a második negyed évben nagyjából 150 milliárdot, néhány 10 milliárddal itt a tényleges szám az különbözik, csak hogy érzékeltessem, és hogyha nézzünk előre, tekintünk előre, akkor a harmadik, negyed évben csökkenő, alacsony energiaárak mellett valószínűleg nem kell nagyon mélyen a zsebben nyúlni, tehát itt azért én azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy itt ezt tudja támogatni a rezsivédelmi alapnak a fel nem használt összege a költségvetési hiányjavítását. Kérdés, hogy mire lesz ez elég? Kérdés az, hogy egyébként az egyéb folyamatok a költségvetésben azok hogyan alakulnak? Hát azt látjuk, hogy ugye a fogyasztás, a lakossági fogyasztás az jelentős mértékben elmarad a tavalyitól, és itt az a növekedési szám, amire számított a kormány, az nem tudott megvalósulni. Látjuk azt, hogy a béremelkedés sem olyan nagyon-nagyon magas, és meg hosszan lehetne sorolni az egyes tételeket. Az biztos, hogy itt az idei évben a fókusz, itt nem a külső egyensúlyon van, hanem a belső egyensúlynak az alakulásán. A jó hír egyébként az, és szerintem ez egy borzasztó pozitív hír, hogyha a külső hiánnyal van, vagy a külső egyensúlyjal van valami probléma, ugye a tavaly évben a cserearányok romlása miatt, azzal a magyar gazdaságpolitikának a képessége, hogy azzal csináljon valamit, az befolyásolja, az nagyon minimális. Van valami, de rövid távon minimális, és hosszú távon sem nagyon tud mit kezdeni vele. Nem tudja megfordítani. A költségvetési folyamatok felett viszont, kivéve ugye a kamat terheket, az adósságfinanszírozást, de egyébként az összes többi tétel esetében hát mondhatjuk azt, hogy szabad keze van a költségvetésnek, még akkor is, hogyha ez nem teljesen igaz, de a mozgástere akkor is sokkal jelentősebb, sokkal nagyobb a képessége arra, hogy javítani tudjon a költségvetés helyzetén, és szerintem ez folyamatban van. A rossz hír az, hogy hát sajnos ez jár egy olyan következménnyel, hogy nem képes támogatni olyan mértékben a gazdasági növekedést, mint amire szükség lenne.
Apropó, a kormány azt mondja, hogy a 2024-es költségvetés is védelmi büdzsé lesz. Hát sajnos továbbra is dúl a háború a szomszédunkban. Ennek a gazdasági hatásai miként artikulálódnak, ahogy a magyar gazdaságra, a magyar pénzügyi folyamatokra, mit lehet most ebből érezni, vagy mit lehet a következő évben?
Szerencsére azt lehet mondani, hogy az európai gazdaságok, köztük a magyar gazdaság is, hát nagyjából megoldották ezt a leválást a háború okozta problémákról. Nem azt mondom, hogy teljes egészében, hiszen itt nagy fejfájás van például azzal kapcsolatban, hogy, hogy középtávon hogyan lehetne kiváltani az orosz energiaimportot Magyarország esetében, de azt gondolom, hogy most nem ez a legnagyobb probléma a gazdaság számára. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha béke lenne, hogyha nem lenne háborúzás. Látjuk azt, hogy egyébként hát egy ilyen háborús időben, de egyébként nem csak a háború volt ennek a kiváltó oka, már ezt megelőzően is azért a hadi kiadásoknak a GDP arányos mutatója elkezdett jelentős mértékben emelkedni. Magyarországon kimondottan, több NATO tagországban hasonló mértékben, mint Magyarországon. Látjuk a jelentős haderőfejlesztési terveket, hogy ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Látjuk egyébként azt az infrastruktúrát, ami kezd kiépülni Magyarországon a hadipar tekintetében. Ez egyébként támogatni tudja a gazdasági növekedést, már most is, és a későbbiekben is. Úgyhogy azért vegyes a kép, de azt gondolom, hogy a fő, a meghatározó trendek azok nem a szomszédban dúló háború által vannak megszabva.
Továbbra is a makrogazdasági folyamatoknál maradva, nemrégben Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke lehetséges magyar eurós időpontról értekezett. Könnyebb volna a helyzetünk eurózónás tagként most, mint saját devizával rendelkező országként?
Hát ugye az elmúlt válságok tapasztalata az volt, hogy amikor valami baj van a világban, baj van a magyar gazdaságban, akkor van egy nagyon jelentős mértékű forint leértékelődés. És ennek a forint leértékelődésnek valószínűleg több a hátránya, mint az előnye. Egyébként legutóbb, ugye a héten megjelent egy cikk erről a Magyar Nemzeti Bank honlapján, amelyben tulajdonképpen azt írják a cikk szerzői, amit az előbb mondtam, tehát hogy a forint leértékelődése az kismértékben árt a magyar gazdasági növekedésnek, bár ők azt gondolják, hogy a korábbi évtizedben ez inkább kismértékben segítette a növekedést. Én azt gondolom, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy válságidőben mindig azt gondoljuk, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha itt nem küzdenénk itt a forint árfolyamnak a volatilitásával, ez egy óriási átok.
És a kamatokkal.
És a magas kamatokkal. Persze, hogyha megnyugodnak a piacok, akkor nyilvánvalóan van előnye az önálló devizának. Középtávon én azt gondolom, hogy nyilván itt célszerű csatlakozni.
Hát, hogy alá is írtok akkor, amikor beléptünk az Európai Unióba, hogy bevezetjük a közös Európai Uniós fizetőeszközt. A mostani ismereteitek szerint, mert hát ugye ennek szigorú követelményei vannak, szigorú kritériumai, mikor lenne mondjuk optimális, vagy lehetséges, inkább így fogalmaznék. Akár ugye hiány, államadósság, kamatszint, forint árfolyamának a rögzítése rendszerhez, úgyhogy van itt feladat, infláció.
Hát ugye itt nagyon, hogy mondjam, így álmokról beszélgetünk, de abban az esetben, hogyha lenne egy olyan magyar gazdasági és politikai döntés, hogy Magyarország szeretné mi hamarabb bevezetni az eurót, ahhoz képest számítva egy 3-4 éves időtávban lehet gondolkodni a leggyorsabb bevezetési pálya mellett.
És ha már az euróról beszélünk, hát akkor semmiképpen feledkezzünk meg az eurózónáról. Hogy látjátok egyébként az eurózóna gazdasági képességeit, kapacitásait jelenleg, valamint ugye következő hónapokra, évre nézve?
Az eurózónában, és nem csak ott egyébként, hanem szerte a világban azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon furcsa kettős helyzetben vannak a gazdaságok, miközben az ipar, a feldolgozóiparnak a teljesítménye az gyengécske. Itt ilyen dekonjunktúrát látunk, aközben azt látjuk, hogy a szolgáltató ágazatoknak a teljesítménye az viszonylag kedvező.
Egyébként az egészséges szerkezet? Közgazdászként hogy látod? a világ nagyjából abba az irányba
hát
megy.
Nem, az a jó, hogyha mind a kettő növekszik, tehát az lenne az egészséges. Ugye azért a különböző gazdaságai az Európai Uniónak különböző helyzetben vannak, és különböző gazdasági szerkezettel rendelkeznek, tehát a mostani képlet az inkább a mediterrán déli országokat segítést támogatja, inkább őket támogatja egyébként az Európai Újjáépítési Alap is, mert hiszen ugye ők viszonylag sok pénzt tudnak ebből lehívni. Ehhez képest az északi országok most rövid távon az északi és iparosodott országoknak a gazdasági kilátásai nem a legkedvezőbbek, és hogyha itt talán egy szót érdemel Németországnak a helyzete, amelyik ugye olyan értelemben a legközelebb áll a kelet-európai országokhoz, Magyarországhoz, Szlovákiához, Csehországhoz, Lengyelországhoz, hogy az iparnak a súlya viszonylag jelentős a gazdaságon belül, és bizony itt az az energiaválság, az az energiakrízis, az az energia áremelkedés, amit egyébként Németországban még tetőzött ugye a belső energiapolitikának a váltása, leállítása az atomerőműveknek és a zöld energiára való átállás, és ennek a nagyon magas költségei egy olyan környezetben, amikor ugye itt az Egyesült Államok egy nagyon dinamikus gazdaságpolitika mellett igyekszik, és egy nagyon alacsony energiaárak mellett igyekszik minél több beruházást elszívni. Hát azt látjuk, hogy a beruházások soha nem voltak ilyen alacsonyak Németországban. Számos olyan német cég van, gépipari, vegyipari német cég, amelyik úgy gondolja, hogy hát érdemesebb neki az Amerikai Egyesült Államokban folytatni a termelést, nem otthon, hiszen olyan jelentősek az energiaárkülönbségek, és ezt sajnos középtávon már a félő, hogy a magyar gazdaság is megérzi, hiszen Németország a legnagyobb exportpiac.
És ha már ezen a logikánál tartunk, ugye, akkor hát át kell eveznünk a tengeren túlra, meg hát azokban a nagy gazdaságokban is, amelyek jelentékeny komponensei a gazdasági bővülésnek, növekedésnek. A 23-as évet a globális szempontból nézzük, hogy látjátok?
Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban sikerült azt a feladványt jól elvégezni, hogy hogyan lehet az inflációt úgy lecsökkenteni, hogy közben ne taszítsák recesszióba az Egyesült Államok gazdaságát. Ugye a legutóbbi inflációs adat már 3%-ról szólt az Amerikai Egyesült Államokban, ugye itt 9% fölötti szintről jött le viszonylag gyorsan, ugye van egy nagyon gyors kamatemelés, ugye az 5,25%-os jelenlegi irányadó kamatrátát azt valószínűleg még egyszer emelni fogják, de ez valószínűleg nem fog utána folytatódni, és az első amerikai kamatcsökkentés az hamarabb bekövetkezhet, mint korábban számítottunk rá, tehát 2024-ben az elnökválasztási évben az Egyesült Államok gazdasága sokkal jobb paszban lehet már, mint a tavalyi vagy az idei évben volt. Talán érdemes még Kínáról beszélni, ugye itt a kínai gazdaságban, hát ugye a gazdasági újranyitást, a többszöri gazdasági újranyitást követően sem látszik azt, hogy az a növekedési dinamika, amit akár ugye a kommunista párt az 5 éves tervébe beleírt, azt teljesülni tudna. Tehát itt komoly növekedési kihívásokkal kell szembenézni a kínai gazdaságnak. De ugye ez egy nagyon más típusú gazdaság, nagyon más irányító erők működnek abban a gazdaságban. Tehát azt gondolom, hogy itt most már ugye a gigászokról beszélünk, tehát mind az Egyesült Államok, mind Kína gazdaság, ugye olyan két kiemelkedő szuperhatalom, amelyek azt gondolom, hogy itt az ő rivalizálásuk az nem csak a közelmúltat, hanem a hosszú időben a jövőt is meg fogja határozni.
Köszönöm szépen, ez volt a végszó, végmondat. Napvendége tehát Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt. Köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.